Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek! Az a téma, amiről szeretnék beszélni most, az kicsit kitérő ahhoz képest a témakörhöz képest, amiről mostanában beszéltem. De azt gondolom, hogy hasznos ezt a kérdést perspektívába tenni. Talán nem mindjátok számára lesz új, de bízom benne, hogy hasznos lesz. És egy nagyon alapvető kérdést szeretnék ezen a mai délelőttön megvizsgálni. És ez a kérdés az, hogy kicsoda Isten. És mindenek előtt egy költői kérdést szeretnék nektek szegezni. Az, hogy ismered-e Istent? Nem kell válaszolni. De szeretnék nektek felolvasni egy igeverset, ami miatt lehet, hogy elgondolkodunk ezen a kérdésen. Amikor Jézus a tanítványaival járt ezen a földön, és már közel volt a kereszt, az alábbi történetet olvassuk Jézus életéből. Lukács 9. fejezet 51-től 54. versig olvasom. Ahogy közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy, és követeket küldött maga előtt. Azok útra keltek, és eljutottak a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe tartott. Amikor látták ezt a tanítványai, Jakab és János, így szóltak. Uram, akarod, hogy azt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és pusztítsa el őket? Mit gondoltak? Jakab és János, ők ismerték Istent? Megvan írva. Kettő királyok első fejezet 10. versében. Illésről, aki az Ószövetség egyik legnagyobb prófétája volt. Erre így felelt Illés az 50 ember parancsnokának. Ha Isten embere vagyok, szálljon le tűz az égből, és emészem meg téged és az alád tartozó 50 embert. Erre tűz szállt le az égből, és megemésztette őt 50 emberével együtt. Hát a mai világban is szoktak emberek így dobálózni szavakkal, hogyha ez csoda, akkor így, meg úgy, meg amúgy. Hát lehet mondani, hogy Illés hangember volt, de nem volt az, mert Isten, tehát a tűz az Istentől jött le, nem? Tehát akkor itt volt ez az 50 ember, aki ellenállt Isten akaratának, lázadtak Isten ellen, Illés tüzet kért el az égből, és Isten tüzet adott az égből. Rossz volt ez a kérés? Biblikus volt ez a kérés? Biblikus volt ez a kérés? Dehogy Isten, hát meg van írva, ott olvastuk. Hát Illés is tüzet kért az égből, és Isten adott tüzet az égből. Ők így ismerték Istent. De valami mégsem stimmelt ezzel a dologgal. Ugye Jézus válaszából kiderül, hogy nem jól ismerték Istent. Így olvassuk Lukács 9.55-től 56-ig. De Jézus megfordult és megdorgálta őket. Nem tudjátok, micsoda lélek van bennetek, vagy micsoda szellem pontosabban. Mert az emberfia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek életét, hanem hogy megtartsa. És elmentek egy másik faluba. Tehát ez a kérdés, hogy ismered-e az Istent, ez nem olyan triviális kérdés. A tanítványok azt gondolták, hogy ők ismerik Istent. Egy teljesen biblikus kérdést tettek fel Jézusnak, ami mégsem volt jó. Úgyhogy lehet, hogy ismered Istent, de az is lehet, hogy félreismered őt. Hogyan ismerhetjük meg Istent? Mert a tanítványok is ismerték valahogyan Istent. És mégsem volt helyes az ő Isten ismeretük. Hogyan ismerhetjük meg akkor Istent? Zsidókhoz írt levél első fejezet első két versében ezt olvassuk. Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz a próféták által, ez utolsó időkben fia által szólt hozzánk. Tehát sok mindent olvashatunk a Bibliában, amit az atyák és a próféták által iratott le Isten önmagáról, de az ő végső kinyilatkoztatása az mi? Az ő fia. Ez az utolsó időkben a fia által szólt hozzánk. Ez a pont a mondat végén. És Jézus nagyon határozottan kijelenti, hogy ez a kinyilatkoztatás, ez teljesebb és pontosabb, mint minden eddigi más. János első fejezet 18. versében azt mondja, az Istent soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Tehát az a kinyilatkoztatás, amit Isten fia mutatott be Istenről, az a végső, a legteljesebb, a legtökéletesebb kinyilatkoztatás, ami felett áll minden korábbi kinyilatkoztatásnak. És Istent éppen ezért helyesen az ő egyszülött fia által ismerhetjük meg. Ahogy mondja, az egyszülött fiú az jelentette ki őt. Ő mutatta be Istent tökéletesen. Mielőtt belekezdenénk alaposabban ebbe a tanulmányba, szeretném leszögezni, hogy nem spekulációkkal fogunk foglalkozni, hanem kinyilatkoztatott dolgokkal. Ugye ezt mondja 5 Mózes 29:29, hogy a titkok az Úré, a mi Istenünké, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a mi fiainké mindörökké. Tehát mi azokkal a dolgokkal fogunk most foglalkozni, amik kinyilatkoztatott dolgok, nem tantételeket, egyházi tanításokat szeretnénk most itt bizonygatni, hanem azt vizsgáljuk meg, hogy mi az, amit Isten kinyilatkoztatott magáról Jézus Krisztuson keresztül. Úgyhogy most ezt a kérdést fogjuk vizsgálni, hogyha Istent Jézus Krisztuson, vagyis Isten egyszülött fián keresztül ismerhetjük meg, akkor nyilván Isten egyszülött fiát kell megismernünk, igaz? Hát ez egy újabb kérdés vett fel. Ugye visszatérünk Zsidók 1 első 3 verséhez, miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz a próféták által, ez utolsó időkben fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette, aki dicsőségének visszatükröződése és a valóságának képmása. Tehát ez a fiú, erről mit mond? Azt mondja, hogy dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása. Tehát így jellemzi a fiút. Egy másik igeversben, Kolossi 1.15-ben azt mondja róla, hogy aki képe a láthatatlan Istennek. Úgy is megfogalmazhatnám magyarul, hogy aki Isten pontos másolata. Nem ezt jelentik ezek a szavak? Képe a láthatatlan Istennek. Vagy valóságának a képmása. Tehát az Istennek a pontos másolata, ezt mondja róla az ige. Úgyhogy, ha meg akarjuk érteni, hogy kicsoda az Isten, és hogy milyen az Isten valójában, akkor ehhez azt kell megértenünk, hogy kicsoda a fia, és hogy milyen az ő fia. Mert hogyha a fia pontos másolata az Istennek, akkor ha megtudjuk, milyen a másolata, akkor megtudjuk, milyen az eredeti, nem? Tehát, hogyha ő hajszál pontosan ugyanolyan, mint az Isten, akkor ha megismerjük őt, akkor megismertük Istent. Ugye Jézus Krisztus pontosan ezt mondta, aki engem látott, látta az atyát. Tehát ezzel a kérdéssel fogunk foglalkozni, hogy kicsoda a fiú. És ezáltal megismerhetjük Istent. Itt már vissza kell térnünk egészen a kezdetekhez. Hogy megértsük, hogy ki a fiú, az vissza kell mennünk egészen a kezdetekig. Kolossi 1-ből olvasom az ige szakasznak a további részét 15-től 17-ig. Jézusra mondja, aki képe a láthatatlan Istennek, és minden teremtmény előtt született. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ő rá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Hát ez már egy nagyon-nagyon érdekes kinyilatkoztatás Krisztussal. Azt mondja, hogy minden teremtmény előtt született. Majd ezt egy kicsit pontosítani fogjuk. Más fordítások úgy adják ezt vissza, hogy minden teremtmények első szülötte. Erre majd még ki fogok térni. Viszont azt mondja, és ezt világossá teszi, hogy ő a teremtés előtt volt. Ezt látjuk az igéből? Hiszen, hogyha minden benne teremtetett, akkor ez nyilvánvalóvá tesz, hogy ő már volt azok előtt, a mindenek előtt. És azt is mondja, hogy ő előbb volt mindennél. Hát ez a minden, ez a teremtésre vonatkozik. Viszont azt is mondja, hogy a teremtés előtt született, vagy minden teremtménynek az első szülötte, és a példabeszédek 8. fejezetében még világosabban kifejti ezt a gondolatot. Példabeszédek 8. fejezet 22-től 31. versig olvasom, és meg fogjuk látni, hogy ez Krisztusról szól. Az Úr útjának kezdetéül szerzett engem, az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva fölkentje vagyok. Ugye a Krisztus szó az fölkentet jelent, meg a messiás is fölkentet jelent. Örök időktől fogva fölkentje vagyok, ősidőktől, a föld kezdetétől fogva. Akkor születtem, amikor még nem voltak mélységek, mikor még semmiféle vízzel teli forrás nem volt, mielőtt a hegyek leülepedtek, a halmok előtt születtem. Akkor, amikor még nem formálta meg a földet és a mezőket és a világ első porszemét. Ott voltam, amikor az eget kifeszítette, amikor a látóhatárt a mélység fölött kijelölte, mikor megszilárdította a felhőket odafönn, amikor erőre kaptak a mélység forrásai, mikor megszabta a tenger határait, hogy a vizek át ne hágják parancsát, mikor kimérte a föld alapjait, mellette voltam, mint kézműves. Gyönyörködött bennem minden nap, mindig ott játszottam színe előtt, játszottam a földkerekségen, és gyönyörűségemet leltem az emberek fiaiban. Tehát, hogyha megvizsgáljuk ezt az ige szakaszt, ez két dolgot hangsúlyoz erről a személyről, aki itt beszél, aki úgy mutatkozik be, hogy az Úr fölkentje, aki minden teremtés előtt már ott volt, aki részt vett a teremtésben, mellette volt, mint kézműves, és ugye ezt Krisztussal mondja az idézett Kolossi levél, meg Zsidókhoz írt levél, hogy ő az, aki részt vett a teremtésben, aki által teremtette Isten ezt a világot. Tehát ez az ige szakasz félreérthetetlenül Isten fiáról, Krisztusról beszél. És azt mondja róla, hogy ő az Úr útjának kezdetéül szerzett engem, és hogyan szerezte őt, úgyhogy született. Ezt mondja, hogy ő született. Tulajdonképpen ugyanazt mondja, mint amit Kolossi levélből, meg Zsidókhoz írt levélből olvastunk, hogy ő egyszülött fiú. Tehát ő született, mikor született, mit tudunk meg ebből az igéből? Régen, föld kezdetétől fogva, mikor még nem voltak mélységek a halmok előtt, mikor még nem formálta meg a mezőket és a világ első porszemét, mikor még semmi nem létezett. Nem? Minden teremtés előtt született. Viszont, hogyha visszatérünk erre Kolossi levélben, és szeretném ezt pontosítani, ezt a kifejezést, hogy itt azt úgy fordítja, hogy minden teremtmény előtt született, ez pontosabban úgy hangzik, hogy minden teremtmény első szülöttje. És ez a minden teremtmény, ez magába foglalja a mennyeieket, és a földieket is. Kezdjük a mennyeiekkel. Mik azok a mennyei dolgok, vagy a mennyei lények, akiknek ő első szülöttje volt? Bocsánat, még azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ezt az ige hangsúlyoz, hogy minden teremtmény első szülöttje, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön. Hát ezért mondom azt, hogy ő nem csak a földnek, a földieknek az első szülöttje, hanem a mennyeieknek is. Nézzük meg a mennyei dolgokat. Ugye azt olvassuk 1 Mózes 1:1-ben, így kezdődik a Bibliánk. Kezdetben teremtette Isten a mennyeket és a földet, pontosítva így hangzik. Mi történt a teremtéskor? Jobb könyvében 38. fejezet 4-től 7. versig nagyon érdekes szakaszt olvasunk. Itt Isten kérdez, tehát ez nem emberi gondolat. Isten kérdezi Jóbot. Ez az ő kinyilatkoztatása. Mert azért Jobb könyvében vannak emberi gondolatok, de ez Istennek a szava. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Ki határozta meg méreteit? Ugyan tudod-e? Ki feszítette ki fölötte a mérőzsinort? Mire alapozták oszlopait és kihelyezte a sarokkövét, amikor együtt vigadoztak a hajnalcsillagok, és újjongtak az Isten fiak? Hadd tegyek fel nektek egy kérdést, egy szövegértési kérdés. Mikor vigadoztak a hajnalcsillagok, és újjongtak az Isten fiak? Hogy? Konkrétan, nagyon konkrétan. Mikor vigadoztak a hajnalcsillagok, és újjongtak az Isten fiak? Szövegértési kérdés, tehát benne van a szövegben a válasz. Amikor a földnek alapot vetett. Így van. Egyetértünk ebben, hogy akkor volt ez a vigadozás, amikor a földnek alapot vetett? Jó. Tehát ők szemtanúi voltak ennek az eseménynek, hogy a földnek alapot vetett. Miért fontos ez? Mik ezek a hajnalcsillagok, meg az istenfiak, akiről beszél? De itt többes számban beszél róluk. Én azt állítom, hogy ezek a hajnalcsillagok angyalok, és mindjárt be is bizonyítom nektek. Nézzük meg a föld teremtését. Most nem fogom felolvasni, szerintem tudjuk. Ugye az első nap teremtette meg Isten a föld alapját. Az első napon lerakta az alapokat. Ez volt a föld teremtésének a kezdete. A csillagokat hanyadik napon teremtette? Negyedik napon. Ugye napot, holdat, csillagokat a negyedik napon teremtette. És azt olvastuk Jobb könyvéből, Isten mondja, hát ez nem Jobb találta ki, Isten azt mondja, hogy a hajnal csillagok örvendeztek, amikor lerakta a föld alapjait. De a csillagokat ez csak a negyedik napon teremtette. Akkor mik voltak ezek a hajnalcsillagok? Nem égitestek voltak, így van, ez a jó válasz. Ugye a Biblia a hajnalcsillagok, meg a csillagok képét az angyalokra használja, és ez a menny teremtésére vonatkozik. Ugye azt olvassuk egy Mózes 1-ben, az első versben, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyeket és a földet. Tehát amikor a földet elkezdte teremteni, akkor már a mennyek léteztek, és a mennyei lények is léteztek, hiszen amikor elkezdte teremteni a földet, akkor ezek a hajnalcsillagok, nem azok a csillagok, amik az égen vannak, hanem a hajnalcsillagok, az Isten fiak, akik nem mások, mint az angyalok, azok örvendeztek. Ők már léteztek előtte. És az az érdekes, hogy ez az igevers Jobb könyvében Isten fiaknak nevezi őket. És ez, amire szeretnék kitérni bővebben. Tehát az angyalokat Isten fiainak nevezi a Biblia. Összefoglalás. Mit tudtunk meg eddig? A föld teremtése előtt mi volt? Kezdetben minden teremtés előtt született Krisztus, Isten fia. Ugye ezt olvastuk példabeszédek 8-ban. Utána Isten Krisztus által teremtett mindeneket, és először a mennyet és az angyalokat. És ezek az angyalok, ezek az Isten fiak vagy hajnalcsillagok örvendeztek a föld teremtésének. Vagy a föld teremtésekor. Már ott voltak, jelen voltak. Ezeket tudtuk meg ezekből az igeversekből. Csak a kinyilatkoztatást vizsgáljuk. Nem emberi elméleteket. Tehát ezek a hajnalcsillagok, ezek az angyalok, ezeket Isten fiainak mondja ez az igevers. Ez nagyon érdekes perspektívába helyezi az egész teremtettséget. Valójában Isten csak fiakat teremtett. Isten családot hozott létre. Hogyha megnézzük, ugye az angyalokat, Jókönyve 38.7, Isten fiainak nevezi, de az embert is Isten fiának nevezi, Ádámot. Ugye Lukács 3.38-ban, ahogy Jézus családfáját sorolja, mikor elér a sor Ádámhoz, hogy ez kinek a fia, ez kinek a fia, ez Ádámé, ez pedig az Istené. Tehát Ádámot is Isten fiának nevezi. Valójában Isten minden teremtménye Isten fia volt. És ez egy érdekes kérdés vett fel, miért fiak? Hogyan ismerjük Istent? Isten egy király, vagy Isten egy atya, vagy egy apa? Van különbség a kettő között? Hogyha királyról gondolkodunk, akkor ott királyság van. Egy királyságban vannak szolgák, meg van a király. Van az uralkodó, meg vannak az alattvalók. Igaz? Ezek a definíciók, a szerepek. Míg egy családban kik vannak? Van szülő, és vannak a gyerekek. Ez ugyanaz a kapcsolatrendszer, a királyság meg a család? Nem, igaz? Nagyon nagy különbség van a kettő között. Nézzünk néhány konkrét példát. Egy királyságban mi az, ami működteti a királyságot? Hatalom, törvények, szabályok. Így van. És egy családot szintén törvények működtetnek? Egy családban a szeretet az, ami összetartja a családot, ami működőképessé teszi a családot. Máshogy megfogalmazza, amit mondtatok is, hogy a királyságban hatalmi rend van, megvan a hierarchia, hogy ki kinek engedelmeskedik, kinek számol el, ki kinek parancsol, de egy családban nem így működnek a dolgok, egy családban kapcsolatok vannak. Nyilván ott is vannak szülők, gyerekek, különböző felelősségek, de más a kapcsolat, meg a viszonyrendszer. A család az a szeretetről és a kapcsolatról szól. Az a lényege. Míg a királyság az inkább a szabályokról és a hatalmi rendről. Te hogyan ismered Istent? Ő király vagy atya? Ugye Efézus 4.6 megadja a választ. Azt mondja, hogy egy az Istene és atya mindeneknek, aki mindenek felett van, mindent áthat, és mindenben jelen van. Tehát az atya, ő mindeneknek az atya. Az Isten, ő egy apa. Ő neki ez a legfőbb tulajdonsága, hogy ő egy mennyi atya. És így ezért van az, hogy az angyalok Isten teremtett gyermekei. Ő gyermekekként tekint a teremtményeire, az angyalokra, az emberekre egyaránt. És ez elvezet az egyik legfontosabb elvhez, a mennyi legfontosabb elvéhez, amit maga Jézus Krisztus jelentett ki. Amikor pont ezt a királyság család témát feszegették a tanítványai, pontosabban ők csak a királyságról gondolkodtak, Jézus pedig a családról beszélt. És Lukács 22-ben, 25-27. Versig ezt így fejezte ki Jézus. Ő pedig azt mondta nekik, a pogányokon királyaik uralkodnak, és akik a hatalmat gyakorolják fölöttük, jótevőnek hivatják magukat. Ti viszont ne így tegyetek, hanem aki a legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint aki a legkisebb. És aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki az asztalnál ül, vagy az, aki szolgál? Nem, de aki az asztalnál ül. Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Tehát Jézus ezzel kifejezte azt a legfontosabb alapelvet, hogy a mennyben a nagyság az az alázattal és a szolgálattal párosul. Tehát a királyoknál, vagy a király, földi királyságokban, ott minél nagyobb valaki, annál több a hatalma. Viszont az Isten királyságában, vagy inkább úgy mondom, az Isten családjában minél nagyobb valaki, annál többet szolgál, annál alázatosabb. Tehát pont fordítva működik, mint a világban. Ez egy csodálatos dolog. És a mennyben is ez egy csodálatosan működő elv volt, és az egész mennyei teremtett világ ennek a csodálatos elvnek az élvezője volt, hogy szolgáltak egymásnak, szerették egymást, alázatos volt mindenki. És volt a mennyben is, erről fog szólni a tanulmánynak a következő része, hogy volt a mennyben valaki, aki különleges kiváltságokat kapott. Volt egy kiváltságos gyermek ebben a családban, és róla fogunk most kutatni. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a mennybéli kiváltságok, ahogy Jézus szavait olvastuk, mindig szolgálattal és alázattal párosulnak. Tehát minél nagyobb valaki, annál többet szolgál. Annál jobban visszatükrözi Istennek az atyai szeretetét. És a Biblia beszél egy különleges angyali teremtményről, egy kérubnak nevezi őt, aki különleges kiváltságokat kapott. Ezékiel könyvéből olvasok, 28. fejezet, 12-től 15. verséig. Ezt mondja, te voltál az arányosság pecsétgyűrűje, tele bölcsességgel, tökéletes szépségben. Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drága kővel borítva, rubinnal, topázzal és jáspissal, krizolittal, ónixsal és berillel, zafírral, karbunkulussal és smaragddal. Foglalataid és véseteid aranyból készültek azon a napon, amelyen te megteremtettél. Fölkent, oltalmazó kérub voltál, és odaállítottalak téged, hogy Isten szent hegyén legyél, tüzes kövek közt jártál, fedhetetlen voltál útjaidon, attól a naptól fogva, amelyen teremtettél. Tehát, hogyha megfigyeljük ezt az ige szakaszt, amit erről a fölkent, oltalmazó kérubról voltál, egy pillanatra megállnék, tudjátok mi az, hogy oltalmazó kérub? Angyalfejedelem, miért mondja oltalmazó kérubnak? Ez az angyaloknak egy különleges csoportjára vonatkozott. Igen, Istent veszik körül. Más helyeken, Jelenések könyvében, Ezékiel könyvében arról olvasunk, hogy ezek az Isten trónja körüli kérubok, ezeknek 6 szárnya van, és 2-vel befedezik a trónt, 2-vel meg a saját arcukat is Isten dicsősége előtt. De ezek az oltalmazó kérubok, jó, hát erre többféle elmélet van, hogy most miért kell befedezni magukat, meg miért kell eltakarniuk Istent a szárnyaikkal, valószínűleg azért, hogy a többi teremtmény védjék az Isten dicsőségének a látványától. De ezek olyan teremtmények, most ez spekuláció, ez nincs leírva a Bibliában. Minden esetre egy dolgot tudhatunk róluk, az Istenhez legközelebb álló lényekről van szó. Tehát amikor, hogy? Fizikailag. És nyilván, hogyha fizikailag ott vannak, akkor ez többet jelent. Tehát az Istenben, Istenhez jellemben, természetben is, szolgálatban is a legközelebb álló lényekről van szó. Tehát ez a legkiváltságosabb teremtmény volt, akiről itt szó van. Azt mondja, hogy te voltál az arányosság pecsétgyűrűje. Ez egy jelkép, de hogyha arányosságról beszél, nem tudom, talán nőknek ez többet mond, akiknek van szép érzékük is, szeretik a szép dolgokat, az arányos dolgokat. Ugye a pecsétgyűrű az amit a végső dolgokat, tehát hogyha valami készen van, mondjuk egy levelet megírtak, azt lepecsételik. A pecsét azt jelenti, hogy az kész. Ahhoz nem lehet hozzátenni, sem elvenni belőle. Tehát úgy írja le ezt a teremtmény, hogy ez a tökéletességnek a csúcsa. Ettől többet nem lehet csinálni. Ez a mindennek a szuper teremtmény, nem tudom más fogalmakkal fokozni. Hogy megértsük, hogy ez a legtökéletesebb, a legnagyobb kiváltságokkal rendelkező teremtmény volt az egész mennyei világban. Azt mondja, tele bölcsességgel, tökéletes szépségben, mindenféle drága kővel borítva. Azt mondja, hogy Isten szent hegyén volt, tüzes kövek közt jártál. Talán nem olyan érthető, hogy mi az, hogy tüzes kövek közt. Tehát a tüzes kövek, hát ugye ezek a, nem tudom, szufik szoktak ilyen tüzes parázson járni, meg egyéb ilyen benszülöttek, hogy bizonyítsák a bátorság, most akkor neki ilyen bátorságpróbákat kellett csinálni, vagy mi az, hogy tüzes kövek közt jártál. Ugye az Isten jelenlétére mit mond? Az Istenünk megemésztő tűz. Tehát azt, hogy tüzes kövek közt járt, ez azt jelenti, hogy az Istennek a közvetlen jelenlétében volt. Kibejárása volt az Istennek a közvetlen jelenlétébe. És azt mondja, hogy fedhetetlen volt. Tehát ez a... Nem, nincsenek rá emberi szavak. Látjuk, hogy a maga a leírás is olyan, hogy próbálja fokozni, hogy mennyi minden kincsel el volt árasztva ez a lény. Én nem gondolom, hogy ezek a drágakövek, ezek pusztán azokat a tényleg fizikai drágaköveket jelentik, hanem azokat a szellemi értékeket, amik benne voltak. Mind a kettő, azt mondtam, hogy nem csak. Tehát, hogy ez a külső szépség, ez egy belső szépséggel is párosult. Szeretnék visszakanyarodni oda, hogy ez a rendkívüli dicsőség, ez egy rendkívüli szolgálattal is párosult, mert Isten rendjében a nagyság az mindig szolgálattal párosul. Tehát ez a teremtmény, az összes teremtmény közül ő ismerte Istent a legközelebbről, és aki Istent ismeri, Istennek mi a legfőbb tulajdonsága? A szeretet. Benne volt a legnagyobb szeretet. És ezért neki volt, ő neki kellett a legalázatosabbnak lenni a mennyei lények közül. Övé volt a legnagyobb szolgálat. És tökéletesen boldog volt. Ugye ez látszik a leírásból. Hogy lehet nem boldognak lenni egy ilyen helyzetben? Ugye ezt olvastuk róla, hogy ő volt az arányosság pecsétgyűrűje. Ő volt a legtökéletesebb teremtett Isten fia. Mi történt ezzel a személlyel? Ézsaiás könyvéből olvasunk egy szakaszt. 14. fejezet, 12-től 14. versig. Néhány részletet kihagyok, hogy haladjunk. Ezt mondja róla, miként hullottál az égből fényes csillag, hajnal fia, holott ezt mondtad szívedben, az égbe megyek föl, Isten csillagai fölé helyezem trónomat, a magas felhők fölé megyek föl, és hasonló leszek a magasságoshoz. Itt ezt azért emeltem ki, ezt a fényes csillagot, ezt más fordítások úgy fordítják, hogy Lucifer, azt úgy tudom, hogy ez a latinból jött át. Azért hívjuk Lucifernek ezt a teremtményt, aki elbukott kezdetben, mert ezt így fordították. Valójában fényes csillag a neve. Fényes csillagnak nevez, ugye itt jön be az, hogy hajnal csillagokról beszéltünk az elején. És azt mondja, hogy ez a hajnal csillag, ez a hajnal fia, ez a fényes csillag, Lucifer, mostantól fogva Lucifernek fogjuk akkor hívni csak a közmegállapodás kedvéért. Lehullott az égből, elesett. És ez egy megdöbbentő dolog. Mert azt mondja, hogy holott ezt mondtad szívedben, az égbe megyek föl. Isten csillagai fölé helyezem trónomat. Hasonló leszek a magasságoshoz. Hogyan bukhat el egy tökéletes lény? Sőt, nem csak egy tökéletes lény, a legtökéletesebb lény. Hogy bukhat el? Egy tökéletes világban. Mi Lucifer bukásának a titka? Ugye ezt olvastuk Ézsaiás 14:14-ben, hogy hasonló leszek a magasságoshoz. Tehát ez volt Lucifernek a szívében. Ezt nevezi meg a kinyilatkoztatás, hogy ez volt az ő bukásának a titka. Ezt mondta a szívében, és ez okozta a vesztét, nem? Nem nevez meg a Biblia más indokot. Egyesek azt mondják, hogy ő irigy volt, vagy gonosz lett, vagy Isten eleveit teremtette, de nem, a Biblia azt mondja, hogy ő, neki ez volt a szívében, hogy hasonló leszek a magasságoshoz. Ő olyan akart lenni, mint Isten. Pontosan olyan akart lenni, mint Isten. Hadd kérdezzem meg, ez baj? Baj, hogy valaki olyan akar lenni, mint Isten? Ugye, jó kérdés. Ugye azt olvassuk Máté 5.48-ban. Ezt mondja, legyetek azért tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok tökéletes. Akkor baj, hogy valaki olyan akar lenni, mint Isten? Hát maga Jézus mondja, hogy legyetek olyanok, mint Isten. Nem? Tehát ez valójában egy jó dolog. Sokan ezért nem értik, hogy Lucifer hogy bukhatott, tehát hogyan lehet egy jó teremménynek valami rosszat akarnia. De pont ez a lényeg, hogy nem valami rosszat akart, hanem egy jó dolgot akart. Mert próbáljuk meg ezt még jobban, még világosabban megfejteni, hogy miért volt mégis hibás ez a kívánság, és egyáltalán honnan jött ez a gondolat Lucifernek. És most szeretném összekapcsolni azt a két dolgot, amiről beszéltünk. Ugye először beszéltünk Isten fiáról, hogy ő honnan származott, hogy ő Istentől született minden teremtés előtt, és ezért pontosan olyan, mint Isten. És itt van Lucifer, aki a legtökéletesebb teremtmény volt, és olyanná akart lenni, mint Isten. És innen jött a gondolat, hogy volt Istennek egy különleges fia, aki már eleve pontosan olyan volt, mint Isten. Ezt olvassuk róla, hogy ő Isten képmása volt, az ő valóságának képmása. Ezt olvastuk Kolossét 1.15-ben, Zsidók 1.3-ban. Ő Isten pontos képmása volt. És azt olvassuk róla, ugye példabeszédet 8.30-ban, hogy mellette volt, mint kézműves. Ő részt vett a teremtés munkájában. Zakariás 6.13-ban pedig azt mondja, hogy békesség tanácsa lesz kettőjük között. Ugye ez a kettő, ez Isten, és Zakariás látomásában ez a csemete, ez Krisztusra vonatkozik. Tehát itt volt Krisztus, aki Luciferhez képest még közelebb állt Istenhez, hiszen részt vett a teremtésben, isteni hatalmat gyakorolt, és Isten egyedül őt avatta be a terveibe. Ugyanis ez a békesség tanács, ez kettőjük között volt. Ő volt az egyetlen lény a világegyetemben, akit Isten minden tervébe beavatott. Mi a különbség Lucifer és a menny első szülöttje között? Ugye ezt olvastuk Kolossi 1.15-ben, hogy ő Krisztusról, hogy ő a láthatatlan Isten kép, az első szülött minden teremtmény közül. Mi a különbség a legtökéletesebb angyal és Krisztus között? Hát, igen, és ki látta Jézus Krisztus, vagy Krisztus születését? Hát senki nem látta. Ez az igazság. Senki nem látta. Csak az atya. Viszont, ha megnézzük, ugye az angyalokat Isten fiainak nevezi a Biblia, és Krisztust is Isten fiának nevezi a Biblia. Akkor most mi a különbség? Az egyik is Isten fia, a másik is Isten fia. Lucifer a legtökéletesebb teremtett Isten fia. Krisztussal meg azt mondja, hogy ők született is. Tehát mi az, hogy születés? De ő Isten fia? Az angyalok is Isten fiai. Hát de ezt senki nem látta, hogy Krisztus hogyan lett. De nem ez volt a probléma. Tehát Lucifer, ő nem ezt kér, nem ez volt az első probléma, hanem az, hogy ő olyan akart lenni, mint Isten. Pontosan olyan akart lenni, mint Isten. Itt van Krisztus, aki pontosan olyan, mint Isten. Ő Isten fia, Lucifer is Isten fia. Ő is pontosan olyan akar lenni, mint Isten. És szeretném azt hozzátenni, hogy a mennyben nem voltak rossz dolgok. Helyes indítékok vezérelték Lucifert. Nem volt az indíték rossz. Mit jelent az, hogy valaki pontosan olyan, mint Isten? Azt jelenti, hogy ő olyan jóságban, szolgálatban, szeretetben és Isten közelségében. Ezekre a dolgokra vágyott Lucifer, hogy ő pontosan olyan legyen, mint Isten. Mint amilyen Krisztus. De Isten ezt a kérést nem tudta teljesíteni. Mert ez egy teljesíthetetlen kérés volt, de elmagyarázta, hogy miért. És erről a Biblia ír, hogy ez hogyan történt. Hogyan magyarázta el Isten, hogy miért nem teljesítheti Lucifernek ezt a kérését. Isten az egész családot egybehívta. Az egész mennyei családot egybehívta, hogy elmagyarázza, hogy mi a különbség az ő egyszülött fia és az angyalok, mint Isten fiai között. És ezt az esemény Zsidókhoz írt levél első fejezetében olvassuk. 4-től 9. versig. Ugye az első 3 verset felolvastuk, ugye Krisztusról szól, hogy Isten az ő fiú által jelentette ki magát, és róla mondja tovább, annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha, fiam vagy te, ma nemzettelek téged, majd atyává leszek, és ő fiammá lesz. Amikor pedig bevezeti az első szülöttet a világba, ismét így szól. Imádja őt az Isten minden angyala. És az angyalokról ugyan ezt mondja, angyalait szelekké teszi és szolgáit tűzlángjává, de a fiúról így szól. A te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot. Ezért kent fel téged az Isten, a te Istened öröm olajával a társaid fölé. Nagyon érdekes az ige szakasz is, nagyon sok tanulság van benne, nincs is időnk mindenre kitérni. Viszont azt látjuk, hogy itt van egy nagy bemutatás. Azt mondja, hogy Isten bevezeti az első szülöttet a világba, és így szól, imádja őt az Isten minden angyala. Tehát én ezt csak így tudom megfogalmazni, hogy az Isten egybe gyűjtötte az egész mennyei családot, azt a minden angyalt, odaállította maga mellé az ő fiát, és azt mondta róla, hogy ő méltó minden angyalnak az imádatára. Nem ezt mondja ez igevers? Azt mondja, hogy bevezeti az első születet a világba, és így szól, imádja őt az Isten minden angyala. Tehát Isten világossá tette azt, hogy az ő fia más, mint a többi. Azt mondja róluk, hogy feljebb van az angyaloknál, mert külön nevet örökölt náluk. Tehát így van, Isten világossá tette azt, hogy Krisztusnak örökség által van más természete. Az ő örökség az ő születése miatt más, mint a többiek. Hiszen ezt mondja róla, hogy az angyalok közül kinek mondta valaha, fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Az angyalokat Isten nem nemzette. Őket hogyan teremtette? A szavával teremtette az angyalokat. Krisztus viszont született. Tehát Isten világossá tette, hogy a közte és a Krisztus közötti kapcsolat más, mint az angyalokkal való kapcsolata. Krisztus más, mint az angyalok. Más a természete. És világossá tette azt is, hogy miben más. Azt mondja, hogy szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot. Tehát a természetében van valami, ami mássá teszi, hiszen azt mondja, hogy ezért kent fel téged Isten. A te Istened örömolajával társait fölé. Kik voltak azok a társak? Az angyalok. Az angyalok voltak, ugye azok az Isten fiak. De azt mondja róluk, és ugye azt olvastuk Krisztusról, hogy a menny első szülötte. Tehát ő valószínűleg megjelenésében nem volt látványosan más, mint az angyalok. Ugyanúgy, mint hogy amikor földre született, nem volt látványosan más, mint az emberek. de a természete más, és azt mondja, hogy ez az a különbség, ami felé emeli társai felé, hogy szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot. A természetében van valami lényeges különbség. Az egyszülött fiúnak a természete más, ugye összegezzük még egyszer, Krisztus nem teremtmény, hanem született fiú, ez első pont. Ő isteni természettel rendelkezik, ugye ezt nem is hangsúlyoztam ki, de itt azt írja, hogy ezt mondja a fiúról, a te trónusod örökké megáll, ó Isten. Tehát Istennek nevezi őt az atya, isteni természettel rendelkező lénynek. Azt mondja, hogy méltó a teremtmények imádatára. Imádják őt az Istennek minden angyalai. Azt mondja, hogy Isten teljhatalmú képviselője az angyalok előtt, a te trónod megáll örökké. És az oka az, hogy Krisztus ugyanúgy természetéből fakadóan jó, mint Isten. Ezt mondja, hogy ezért emelte őt a társai fölé, mert szerette az igazságot és gyűlölte a hamisságot. Tehát a természetéből fakadóan jó. És pontosan ez az a pont, amit Lucifer megkérdőjelezett. Amit nem tudott, nem volt hajlandó elfogadni, hogy Krisztus, ő a természetéből jó, ő pedig nem. Hiszen mit látott eddig Lucifer? Azt látta, hogy minden jó. Mindenki jó. Nem? Volt valami rossz a mennyben? Sőt, önmagával kapcsolatban mit látott? Azt látta, hogy ő a legjobb az összes teremtmény közül. A legjobb, legnagyobb szeretettel van az összes teremtmény közül. Hogy lehet az, hogy Krisztus máshogy jobb, mint ő? Csak van valami út, hogy jobb legyen, nem? Igen, hogy ő jobb legyen. És pont ezt mondja Ezékiel 28-ban, ha tovább folytatjuk ezt a szakaszt, 15. verstől, ezt olvastuk, hogy fethetetlen voltál útjaidon attól a naptól fogva, amilyen teremtettél, míg gonoszság nem lett található benned. Kereskedelmed nagysága miatt bensőd erőszakossággal telt meg, és vétkeztél. Azért levetettelek az Isten hegyéről, és elkergettelek, te oltalmazó kerúb, a tüzes kövek közül. Szíved fölfuvalkodott szépséged miatt, fényességeddel megrontottad bölcsességedet. De azt mondja, hogy a kereskedelmed nagysága miatt, mi ez a kereskedelem? Hát mivel kereskedtek ott? Mi volt Lucifernek a dolga? Ezt már beszéltünk. Igen? Igen, valószínű. De a lényeg az, én ezt úgy foglalnám össze, hogy szolgálata volt. Neki volt a legnagyobb szolgálata, ugye erről beszéltünk. Hogy most ez miben állt, valószínűleg ez is része volt, hogy ő tolmácsolta a többi mennyei lénynek, Istennek az akaratát, amit neki mondott el. Erre látunk példákat a Bibliában, hogy Isten valamit közöl egy angyallal, és az angyal elmondja az embernek, például Dániel prófétához egy angyalt küldött, vagy Jánoshoz is küldött angyalt, a Jelenések könyvben olvasunk ilyet. Tehát ez egy valószínű magyarázat. De a lényege az ő kereskedésének az a szolgálat volt. Tehát ez világosra teszi, hogy Lucifernek volt a legnagyobb szolgálata. És mivel azt gondolta, hogy ő maga jó a szolgálatban, ő maga szép a karaktere, ő maga jó, megrontotta a bölcsességét. Félre értelmezte a jóságot. És ő azt kezdte gondolni magáról, hogy ő van olyan jó, mint Krisztus. És így lett Lucifer az alternatív jó véddöke. Ezt a kifejezést, azért szeretem ezt az alternatív jót, mert rávilágít arra, hogy Lucifernek az eszméje, az nem a gonoszság volt, nem az, hogy akkor most bűnözzünk, csináljunk rossz dolgokat. Ő jó akart lenni. De volt ebben egy probléma, az, hogy Istentől függetlenül akart jó lenni. Önmagában akart jó lenni. Úgy, ahogy Krisztus önmagában jó. Ezt hívom én alternatív jó, vagy az Istentől független jó eszméjének. Ez egy eszme. Ezt Lucifer találta ki. Ő volt az első terjesztője ennek az eszmének, mellesleg nagyon hatékonyan csinálta, eltökélte, hogy bebizonyítja, hogy ő ugyanolyan jó, mint Krisztus, és nekiállt, hogy meggyőzze az egész mennyei világot. És nagy sikere is volt, csak van ezzel az eszmével egy kis bökkenő. Az, hogy ez úgy, ahogy van, téves. Ugye ezt Jézus Krisztus kijelentette már pár ezer évvel később, egyértelműen. Márk 10. fejezet 18. versében azt olvassuk. Jézus pedig azt mondta neki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egyedül Isten. Ez egy axióma. Egy bibliai axióma. Senki sem jó, csak egyedül Isten. Tehát a jóságnak a forrása egyedül az isteni természet. És ezzel lehet, ezért mondom, hogy ez egy axióma, ezt nem lehet bebizonyítani logikai érvekkel. Ezt vagy elfogadja az ember, vagy nem. Lucifer volt az első, aki ezt nem fogadta el. Megkérdőjelezte ezt az elvet, és a mennyei családnak bizonyítékra volt szüksége, mert ez, hogy egyedül Isten jó, ezt ki lehet mondani, de mi a tapasztalat? A tapasztalat az, hogy minden mennyei lény jó volt, nem igaz? Honnan lehet azt bebizonyítani, hogy ennek a jóságnak a forrása nem az egyes teremtményekben van, hanem Istenben? Hát ezt csak úgy lehet bebizonyítani, hogy kipróbáljuk, nem? Hát Lucifernek sikerült ezzel a propagandával bezsebelnie a mennyei lényeknek a harmad részét. Erről olvasunk Jelenések 12-ben, hogy a farka lesöpört az ég csillagainak a harmad részét. Ugye a csillagok azok az angyalok. Hát az angyaloknak a harmadát elhitette ezzel a hazug propagandával, hogy a mennyei lények önmagukban jók, és nincs szükségük arra, hogy Krisztus vezesse őket, mint Istennek az egyedül kijelölt szócsöve. És arról is meggyőzte őket, hogy Krisztus nélkül még boldogabbak lennének. Még jobbak lennének, még boldogabbak lennének. Nincsen szükségük Krisztusra hozzá, hogy elérjék az isteni tökéletesség magasabb állapotát. Hogyan lehet ezeket az érveket megcáfolni? Hát, Isten már megpróbálkozott szóval, ugye összehívta a mennyi világot, elmagyarázta nekik szóval. Lehet, van egy másik alternatíva, hogy hogyan lehet ezt az egész konfliktust megoldani. Egy király hogyan oldaná meg ezt a konfliktust? Az árulók, a rendszer ellenségek, azok mehetnek a bitófárát. Istennek ennyi lett volna, egy csettintés. Eltünteti a Lucifert, meg a pártoskodókat. És megoldotta volna a problémát, nem? Hát, őket eltüntette volna, de a kérdés ott maradt volna. Honnan lehet tudni azt, hogy csak egyedül Isten jó? Ez egyik probléma. Másik pedig az, hogy Isten nem ilyen. Ugye az elején azt olvastuk, hogy Isten ő apa. Egy szerető apa. Jézus, amikor ugyanezzel a szituációval szembesült emberekkel, és a tanítványi azt mondták, hogy akkor most akkor az ellenszegülőket, azokat nyifantjuk ki rövid úton, akkor Jézus azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy mit beszél, nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek, milyen szellem, igen. Nem tudjátok, hogy nem ismeritek Istennek a jellemét. És Istennek a jelleme a mennyben is ilyen volt. Ő nem egy kényúr, aki elfojtja a lázadást, aki a kérdésekre agresszióval válaszol. Ugye azt olvassuk 2 Korintus 3.14-ben, hogy ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság. Tehát az Isten nem folytotta el ezt a lázadást, hanem szabadságot adott Lucifernek arra, hogy kifejtse az elveit. És a másik ok, amiért nem lehetett ezt másként megoldani, azaz, hogy a szeretet az csak szabadságban tud működni. Tehát szeretni nem lehet kényszerből. Alattvalóként szolgálni lehet kényszerből, de szeretni, családban élni csak szabadságban lehet. És ezért engedte meg Lucifernek, hogy kifejtse az elveit, és ezért nem pusztította el Lucifert és a vele együtt lázadókat karhatalommal, mert azokat a vádakat, amiket őt és az ő fiát érték, nem cáfolhatta meg karhatalommal. Csak és kizárólag gyakorlati módon tudta ezeket a vádakat megcáfolni. És elhatározta, hogy ő gyakorlati módon fogja bemutatni a teremtett lényeknek a dolgok természetét. És itt vette kezdetét a Föld teremtése. Az egész Föld teremtésének és az ember megteremtésének az volt a célja, hogy szemléltesse Isten és az ő egyszülött fia, illetve a többi teremtmény kapcsolatát. Ez volt az egész Földünk teremtésének a célja. Hogyha nem tudod, hogy mi a dolgod ezen a világon, akkor remélem, hogy most választ kapsz, hogy mi a dolgod. Mert ez az Isten teremtésének a célja. Nézzük meg. Amikor Isten megteremtette az embert, ezt olvassuk róla. 1 Mózes 1.26-27-ben. Akkor ezt mondta Isten, teremtsünk embert a magunk képére és hasonlóságára. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, mind az egész földön is, egy földön csúszó mászó mindenféle állaton. Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére, Isten a maga képére és hasonlóságára teremtette. Férfiúvá és asszonnyá teremtette őket. Hát ez nagyon érdekes. Most akkor kinek a képére teremtette Isten az embert? A saját képére is hány embert teremtett? Hát... Jó, oké, azt mondja, egyrészt igen, ugye Ádám volt az ember, de azt mondja, hogy Isten a maga képére és hasonlóságává teremtette, férfiúvá és asszonnyá teremtette őket. Ugye Isten azért teremtette az embert, hogy őt magát be tudja mutatni. Igaz? Saját képére teremtette őt. Ő magát akarta bemutatni az ember által. Teremtett Isten más élőlényeket is, mondjuk amőbákat, vagy más egysejtűeket, amik teljesen identikusak egymáshoz képest. Tehát amikor egy amőba vagy egy más egysejtű szaporodik, akkor egy teljesen ugyanolyan egyed jön létre. De amikor Isten az embert megteremtette a saját képére és hasonlóságára, akkor kettő személyt teremtett. Azért, hogy bemutassa önmagát. Így van, pontosan. Ugye ezt mondja, hogy teremtsünk embert a magunk képére és hasonlóságára. Tehát itt minimum két személyről van szó. És látjuk ezt, hogy a magunk képe, ez két személy lett teremtve. Nem kell találgatnunk, hogy mi ennek az egésznek a magyarázata, hiszen a Biblia leírja nekünk. A kinyilatkoztatást vizsgáljuk. 1 Korintus 11.3-ban ezt olvassuk. Szeretném, hogy tudjátok, hogy minden férfinek a feje Krisztus, az asszonynak a feje pedig a férfi, a Krisztusnak a feje pedig Isten. Tehát egy nagyon fontos párhuzamot leszűrhetünk. Ezt mondja egyrészt, az asszonynak a feje a férfi, Krisztusnak a feje pedig Isten. Tehát itt Isten és Krisztus között van egy kapcsolat, amiről azt mondja, hogy Krisztusnak a feje Isten, és ezt a kapcsolatot képezte le Isten a férfiban és az asszonyban. Az asszonynak a feje a férfi. Látjuk ezt a párhuzamot? Tehát Pál félreérthetetlenné teszi, hogy itt van a párhuzam. Tehát valójában az Isten nem pusztán önmagát másolta le, hanem a Krisztussal való kapcsolatát akarta bemutatni az ember által. Hiszen magát, Istent már bemutatta azáltal, hogy az ő fiát bemutatta a világnak. Az ő fia tökéletesen bemutatja magát, Istent. De Isten és Krisztus kapcsolatát akarta Isten bemutatni az ember teremtésével, azáltal, hogy férfit és asszonyt teremtett. És ez a példázat, ez többszörösen megjelenik a teremtésben. Először is maga a születés leckéje, tehát mi mindent tanultunk a teremtésben, valószínűleg még sokkal több minden is van, de erről az Isten és Krisztus kapcsolatáról és a teremtményekkel való kapcsolatukról néhány nagyon fontos dolgot szeretnék kiemelni. Az első lecke az a születésnek a leckéje. És az egész teremtettség, az egész teremtett földi világ a születésnek, mint fogalomnak az értelmezését adja. Ugye a mennyei angyalok nem láttak még születést. Mindenki Isten szavára jött létre. A földi világban viszont minden születés és szaporodás által keletkezik. Nem jönnek létre új életek Isten szava által, hanem minden születés által jön létre. Minden élőlény a maga neme szerint nemz utódokat, akár a növények, az állatok és az ember is saját magát reprodukálja. Mindenben benne van a mag, akár növény, akár állat, akár ember, és az a mag hordozza az információt, amivel újra létrehoz egy hozzá hasonló egyedet. És azt látjuk, hogy az utódok a szülők képmását hordozzák. Tehát egy nagyon-nagyon gyakorlati lecke arról, hogy Krisztus miért az Isten képe. Hogy mit jelent az, hogy ő tőle született? Egyértelmű, hogyha valami született. Nekünk egyértelmű, mi ebben élünk. De az angyalok nem volt egyértelmű. Ők itt látták először, hogy mit jelent az, hogy születni. És azt látták, hogy minden egyes utód a szüleire hasonlít. Hogy a kutyából nem lesz macska, a zebrából nem lesz elefánt, hanem minden egyes élőlény a saját maga neme szerint hoz létre utódokat. Ez volt az első lecke, a második fontos lecke pedig a kapcsolatoknak a leckéje. Ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a teremtéskor Ádám és Éva máshogy jöttek létre, mint az állatok. Hogy jött létre Ádám és Éva? És hogyan az állatok? Így van, tehát Ádámot, őt, meg Évát is kézzel formálta az Isten. Ádámot a föld porából, Évát pedig Ádámnak az oldalbordájából. Bocsánat, Évát Ádám oldalbordájából. Igen. Az állatokat hogy hozta létre Isten? A szavával. Érdekes, nem? Kiket hozott létre Isten a szavával? Az angyalokat. És Krisztus hogyan jött létre? Úgy, mint az angyalok? Nem. Ő született. Ezzel, még visszatérek erre a gondolatra, de ugye Ádám és Éva, meg az állatok két külön csoport. Ádámot és Évát Isten személyesen formálta meg, az állatokat pedig a szavával hozta létre. Tehát ezzel külön vette az állatokat az embertől, és ugyanúgy igaz az, hogy a mennyei világban is Isten és Krisztus külön csoport, az angyalokhoz képest. Nézzük tovább. Ugye Éva Ádám lényéből lett. Az angyalok pedig Isten szavára lettek. Vagy az állatok Isten szavára lettek. Tehát Évát nem ugyanúgy a földből formálta Isten, nem is a szavával teremtette Isten, hanem Ádámból származott Éva. Igaz ez? Ugye Ádám ezt mondta, hogy most tehát, hogy ő csontomból való csont, testemből való test. Hát valóban az asszony Ádám lényéből származott, onnan jött létre. Nem abban az értelemben született, mint ahogy általában a születést szoktuk értelmezni, bár a születés is valakinek a lényéből létrejön egy új személy, nem? És ilyen értelemben Éva is létrejött Ádám lényéből. És Isten ezzel azt példázta, hogy Krisztus is nem úgy jött létre, mint az angyalok, ő született, ő Istenből származott, míg az angyalok Isten szavára lettek teremtve. Ugyanúgy, mint hogy az állatok. Azt olvassuk Ádámról és Éváról, hogy ők uralkodnak az állatok felett. Ezt olvastuk, hogy ők uralmat kaptak a földön, az a madarak, a halak, a négylábúak, a csúszómászók fölött, minden élő fölött uralmat kaptak ketten. Mind a kettőjükre vonatkozott ez az uralom. Hasonlóképpen Isten Krisztussal megosztva gyakorolja jóságos uralmát. Az állatok nem kaptak uralmat az emberrel együtt. Hasonlóképpen az angyalok sem uralkodnak, hanem Isten és Krisztus uralkodik. Amikor Isten megteremtette Ádámot, akkor van egy nagyon érdekes epizód ebben a teremtésben, ami igazából ugye az ember elgondolkodik, hogy mi a csodának van ez ott, hogy Isten körbevitte az állatokon, elneveztette Ádámmal az állatokat, és utána azt mondja, hogy hát nem talált hozzáélő társat, hát hogy a csodába talált volna hozzáélő társat, mikor nem volt még asszony? Hát tudta az Isten előre, hogy nem fog találni, hát mindent úgy teremtett meg, nem? Mi volt az értelme ennek az egész színjátéknak, hogy most akkor Ádám ott körbenézi az állatokat, és akkor hol van a társa, hol van a társa, nincs társa. Pontosan ezt akarta Isten megmutatni, hogy Istennek egyetlen angyal sem lehet vele egyenrangú társa. Így van. Tehát, hogy az angyalok nem lehetnek Istennel egyenrangú társak, ugyanúgy, mint ahogy az állatok közül Ádám nem talált vele egyenrangú társat. Szükség volt arra, hogy valaki az ő lényéből származó legyen az ő társa. Ugyanúgy, mint ahogy Istennek is az ő lényéből származó személy Krisztus lehetett egyedül társa, hozzáillő, vele egyenrangú társa. És éppen ezért az Ádám és az Éva közötti kapcsolat egyedi és kizárólagos. Ugye erről szól a házasságnak az intézménye, hogy elhagyja a férfi az ő atyát és az anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. És ez egy kizárólagos kapcsolat, és Jézus beszélt a válásról, hogy ez nem Isten akarata szerint való. Ez egy egyszer s mindenkorra örökre szóló és kizárólagos kapcsolat. Ezért olyan gyűlöletes a paráznaság Isten előtt. Mert az ezt az Isten és Krisztus közötti egyedi és kizárólagos kapcsolatot szimbolizálja. A házasság. Úgyhogy azok, akik házasok vagytok, tudjátok meg, rendkívüli küldetésetek van. Bemutatni az egész teremtett világnak az Isten és Krisztus közötti kapcsolatot. Úgyhogy eddig úgy érezted, hogy céltem az életed, és nincs különösebben dolgod ezen a világon, vagy nem csinálsz olyan nagy dolgot, hát ennél hatalmasabb hivatás nincs az egész világegyetemben. Ez volt Istennek az eredeti terve, hogy Isten és Krisztus közötti kapcsolatot bemutassa az ember megteremtésével. Az ember, az asszony és az állatok megteremtésével. De a probléma már ekkor is létezett, ezért figyelmeztette Isten az embert, hogy 1. Mózes 2.15-17-ben olvassuk, most nem olvasom fel az egészet, azt olvassuk, hogy Isten ezt mondta az embernek, hogy művelje és őrizze azt. És figyelmeztette az embert, hogy a jó és a gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, bizony meghalsz. Tehát ez világossá tesz számunkra, hogyha őriznie kellett a kertet, hogy mitől kellett őriznie a kertet. Volt már valaki, akitől őriznie kellett a kertet, ugyanis Lucifer elvei már megfertőzték az egész mennyet. És Isten figyelmeztette őt arra, hogy szabadságot ad az embernek arra egy konkrét helyen, a jó és gonosz tudásának fájánál arra, hogy Lucifer prezentálja számára az elveit. És azt mondta, hogy ne menj oda, ne egyél arról a fáról. Mert amely napon eszel róla, meghalsz. Ugye tudjuk azt, hogy Lucifernek alkalma nyílt arra, hogy a propagandáját elmondja az embernek is, konkrétan Évának tudta ezt eladni. És pontosan ezt olvassuk 1 Mózes 3, 4.-5. versben. A kígyó pedig azt mondta az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja Isten, hogy amelyik napon esztek, abból megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Jónak és gonosznak tudói. Ugye miről beszéltünk azért, hogy milyen akart lenni Lucifer? Olyan, mint az Isten. És az emberek is ugyanezt ígérte. Olyanok lesztek, mint az Isten. Ez volt az ő propagandája. Olyanná lenni, mint az Isten. Hogy te magad tudod, mi a jó, mi a rossz. Te magad vagy jó, önmagadban jó vagy. Ha tudod, mi a jó, akkor meg tudod tenni a jót. Akkor boldog lehetsz. Függetlenül. És ezzel az Istentől független jóság eszméjével csapta be Évát. Ugye tudjuk, hogy ő bedölt ennek a hazugságnak. És ennek azonnali következményei lettek. Előtte szabadok voltak, utána pedig szégyent éltek át. Előtte boldogok voltak, utána pedig félelem költözött a szívükbe. Előtte szerették egymást, utána pedig vádolták egymást. Meg Istent, meg mindent. Mennyire lettek jók? Ha megnézzük, hogy mit produkáltak, mennyire lettek ők maguk jók, vagy mennyire lett jó az ő életük, azt látjuk, hogy valójában azonnal is teljesen rosszak lettek. Igen, szellem értelemben meghaltak. Tehát az emberen keresztül Isten be tudja ezt mutatni, már a bukott emberen keresztül, hogy mi van akkor, hogyha Istent kivesszük, a jóság forrását kivesszük egy jó teremtmény életéből. Valójában teljesen rosszak lettek. De Isten nem hagyta annyiban ezt a dolgot. Megígérte azt, hogy helyreállítja azt, amit az ember elvesztett. Az Istennel való egységet helyre fogja állítani. Azt ígérte 1 Mózes 3.15-ben, ellenségeskedés szerzek közötted, itt a kígyóról beszél, közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Ő, mert az asszony magva, a fejedre tapos, te, a kígyó pedig a sarkát mardosod. Hát Isten ígéretet tett arra konkrétan, hogy egy ember által fogja legyőzni Lucifert és az ő hamis eszméjét. Ugye azt mondja, hogy az ő magva fog majd a fejedre, vagyis a kígyó fejére taposni. Az asszony magva, valaki, aki az emberi családból születik meg, ő fogja ezt az egész konfliktust feloldani. És választ adni a kérdésekre. Isten terve nem fog meghiúsulni. Isten azért alkotta az embert, hogy bemutassa a közte és a Krisztus között fennálló kapcsolatot, de nem fog megvalósulni, vagy nem fog meghiúsulni az ő terve amiatt, hogy az ember elszúrta ott az Édenkertben ezt az egész történetet. Isten mégis az ember által meg fogja cáfolni Lucifer eszméjét. Ezt ígérte ott az Édenben, hogy a kígyó fejére tapos. Be fogja mutatni azt, hogy egyedül Isten jó. Ugye ez volt Lucifer propagandájának a kulcseleme, hogy létezik Istentől független jóság. Létezik alternatív jó. És ennek az embernek, az asszony magvának be kell mutatni azt, hogy egyedül Isten jó. Azon kívül, amit szintén megkérdőjelezett Lucifer azt, hogy Krisztus ő Isten fia. Hogy ő valóságosan Isten fia, Isten született fia. Nem úgy, mint a teremtmények. Isten erről is bizonyítékot szolgáltat. Most ezt nem fogom felolvasni, de van egy ilyen igevers, ami azt írja, hogy Krisztus, ő hatalmasan Isten fiának bizonyult a halálból való feltámadás által. Tehát ez Istennek egy nagyon határozott célja volt, hogy ez bizonyítsa, kézzelfogható bizonyíték, hogy Krisztus fiúsága más, mint a többi teremtmény Isten fiúsága. Így van. Az ő természete miatt jó. Így van, és végezetül pedig Isten fel fogja számolni a lázadást, de nem karhatalmi eszközökkel, mert ezt korábban is megtehette volna, hanem tisztességes eljárással. Aminek csak úgy zárójelben megjegyzem, hogy az ítélet szerves része. De valójában, hogyha ezeket megértjük, akkor láthatjuk azt, hogy az egész földi történelem ez nem rólunk szól. Ez nem egyénekről szól, hanem Istenről, mint családapáról szól. Az egész földi történelem minden egyes embernek az a célja, az a küldetése, hogy az Istennek a természetét, azt, hogy kicsoda Isten valójában, ezt bemutassa. Hogy kicsoda Isten, mint a mennyei és a földi lényeknek az apukája. Erről szól ez az egész földi élet. Talán nem gondolunk erre általában. De a Biblia ezt mutatja be számunkra. És Efézus 3:10 így fejezi ezt ki. Azért, hogy most az egyház által megismertesse a mennyei fejedelemségekkel és hatalmasságokkal Isten sokféle bölcsességét. Azért az a célja Istennek ezzel a földi történelemmel, és különösen most, hogy Krisztus eljött, és elhozta a valóságot, és megalapította az egyházat, az ő testét, ami által be tudja mutatni, meg tudja ismertetni az Istennek a sokféle bölcsességét, hogy így az egész mennyei és a földi család megismerje végre azt, hogy kicsoda Isten. Hogy milyen az Isten valójában. És ez adja az egész földi történelem és az egyes emberi életnek is az igazi perspektíváját. Úgyhogy, ha ezt megértjük, akkor van célunk ebben az életben. Van értelme a létezésünknek, és ez pedig az, hogy bemutassuk, hogy kicsoda Isten. Az Úr áldja meg az ő igét a szívünkben. Amen.